Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai délelőtti istentiszteleten. Nagyon szépek voltak ezek az énekek. Tudom, észrevettétek, hogy Kata újra itt van. Hátsó sorba került, igaz, de itt zenél. És jó, hogy itt vagy. Hiányzik Timothy, de tudjuk, hogy ő is megvan, csak nem itt. És jó, hogy itt vagy, és jó ezekkel az énekekkel is készíteni a szívünket arra, hogy az ige üzenete, az evangélium eljusson hozzánk. Két hete volt pünkösd, és pünkösdi ünnepen is én szolgáltam igével, azért, mert egyébként a Lacival cseréltünk, mert a húsvétnek nem volt jó, tehát nem lett volna ilyen sűrű, hogy két hét múlva újra én szolgálják, de örömmel készültem, és fel is eleveníteném azt, hogy akkor az igei üzenetben arról beszéltem, hogy Isten megáldott bennünket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, és az az áldást a gyülekezetnek odatta, és ezt az áldást azáltal kapjuk meg, hogy alárendeljük magunkat, egy alárendelt, megalázott életet élünk, alárendeljük magunkat Isten céljának, a gyülekezetnek, a gyülekezet vezetésének, és ebben csúcsosodik ki, és élhetjük meg igazán az áldást. És ez az alárendelt élet, az odaszánt életünk a küldetés formájában, a világban nyeri el értelmét, hogy Isten visszaküld bennünket a világba, ugye magához hív, aztán visszaküld, hogy menjünk, és azt az áldást, amit kaptunk tőle, azt vigyük el ebbe a világba. Ezt is olyan jó volt énekelni, hogy népek és nemzetek között hirdetjük az ő hatalmát, és az ő kegyelmét, és azt a szeretetet, amelyet tényleg szeret bennünket. És amikor most a sorozatunkban vagyunk, ez a hitvallásunknak a fő pontjait vesszük sorra, az alapköveket, arra fókuszálunk, hogy mit hiszünk, hogy kiben hiszünk. És nagyon sok mindenről volt eddig szó, ahogyan a pünkösd alkalmával azt hirdettem itt, hogy az Isten szent lelke közösségé formálja a különböző embereket, akik mi vagyunk korban, ugye kultúrában is, akár neveltetésben, ugye nemben, hiszen férfiak és nők vagyunk, és különbözők vagyunk, de egy gyülekezetté formál bennünket, egy testé formál bennünket. És a mai alkalommal arra fogunk fókuszálni, hogy mit jelent az a két sákramentum, vagy rendelés, ami az Új Szövetségben van előttünk, a keresztség és az úrvacsora. És nagyon sok mindenről lesz szó, készüljetek fel, körülbelül 2 órás lesz az mai alkalom, remélem hoztatok mindenféle ételt. Mert az elmúlt 2000 évnek az összes teológiáját szeretném felsorolni. Nagyon. Szóval ezért nagyon nehéz, mert tényleg itt az elmúlt 2000 évnek a teológiája, a gyakorlata, ahogy utána olvasgattam, nyilván én sem olvastam el mindent, mert hihetetlenül nagy anyag, de a Calvernek a bibliai rendszeres történeti teológiájának mind a 60 oldalát elolvastam erre vonatkozólag, meg Sprawlt is olvastam, meg kicsit angolul a Weingrudemet, tehát és akkor tudtam meg, hogy még milyen picit olvastam abból, és mennyire sok van. Szóval nagyon nehéz, de nem szeretném már az elején azt mondani, hogy na, akkor csukjátok be a fületeket, mert ez annyira nehéz, és akkor itt leterheljelek titeket, hanem arra az izgalmas utazásra hívlak, amelyet láthatunk az elmúlt 2000 évben is, a két sákramentumot illetően. Ugye azt is tudjuk, látjuk, majd mondok is erről egy kicsit, de hogy a katolikus egyházban ugye 7 szentséget, sákramentumot tartanak, protestánsok a reformáció óta, ugye mi 2 vallunk és gyakorlunk. És nagyon fontos itt az elmúlt 2000 évnek a különbözősége, teológiai hangsúlya és gyakorlata között, vagy éppen mindezek fölött, hogy Isten arra hív bennünket, hogy egységben legyünk. Azt mondja, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, és így hadd olvassam fel, és a kivetítőn fogjátok látni azt az igét, amely ezt úgy összefoglalja. Nem akartam több ige verset hozni a keresztségről, sákramentumról, mert az is hosszú lett volna. De az Efézus 4:1-6-ig hallgassátok meg. Most maradjatok ülve, mert maradjunk ülve. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Imádkozzunk. Nagyon köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged imádhatunk. Köszönjük neked a te ígédet, amelyet kijelentettél a proféták, az apostolok által, és megőriztél, hogy mi itt 2023-ban el tudjuk olvasni, hogy a saját anyanyelvünkön magyarul hangozhat el ez a régi üzenet. Köszönjük a bátorítást, köszönjük az intést, és köszönjük azt, hogy te arra hívsz minket, hogy egységben legyünk, és hogy ezt az egységet tartsuk meg. Tanítsál bennünket, hiszen azért vagyunk itt, hogy a te tanítványaidként tanuljunk tőled, de hogy ne csak az ismeretünk legyen egyre nagyobb a fejünkben, hanem kérünk, hogy a szívünkben is ezek az igazságok váljanak egyre fontosabbakká, és valóban meg tudjuk ezeket cselekedni a te szent lelked által. Segíts, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati részét láthassuk most, adj éberséget. Tudjuk azt, hogy az ellenség, az ördög is most nagy erővel van itt, hogy elterelje a mi figyelmünket, hogy ne rád figyeljünk, és könyörgök azért, hogy ne pusztán emberi beszéd legyen az én elmondott szavaim, hanem mind a te szavadat hirdetem, és szeretném hirdetni, megosztani a gyülekezettel, és valóban ezzel a lelkülettel legyünk itt mindannyian, hogy téged szeretnénk hallani, hogyan átformálsz bennünket a te szavad által. Te dicsőségedért kérjük ezt. Amen. Tehát a fókuszunkat szeretnénk ezen a mai vasárnapi istentiszteleten arra fordítani, arra figyelmünket, arra fókuszáljunk, hogy hogyan maradhatunk meg Krisztusban. Ezzel lett a címe is az igének, hogyha van vázlatotok és jegyzeteltek, amire bátorítalak is titeket, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, hogy ezt a címet adtam, hogy így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Ezt Pál mondja a Filippi gyülekezetnek. Ott két, vagyis voltak konfliktusok, nehézségek, és Pál írja a gyülekezetnek, hogy maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Szükségünk van tehát arra, hogy megmaradjunk az Úrban, miután Isten az ő lelke által egy közösségé formált bennünket. Szükséges az, hogy meglássuk azokat az eszközöket, amelyeket Isten azért adott, hogy mi meg is maradjunk az Úrban. Mert most ugye a tévében, híradóban, rádióban lehet hallani, hogy ez a sok esőzés ugye ilyen villám árvizeket hozott létre, és nagyon hallottam ugye azt is, hogy két ember meghalt azáltal, hogy elsodorta őket, legyen pincerendszerbe egy férfit. Olyan sodrása van ugye a víznek, hogy halálos kimenetelő lett ugye ez a villám árvíz. A világnak ennél sokkal nagyobb sodrása van, amely csak úgy ki tudja rántani alulunk, hívő emberek alul a szőnyeget, az igazi alapot, amin állunk, és elsodor bennünket. Nagy a veszély. És bátorít az apostol, és bátorítunk mi is benneteket az ige hirdetések által, hogy hogyan maradjunk meg az Úrban. Azt mondja Júdás a levelében, nagyon szeretem ezt is, ez az első pont, hogy tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Az olyan szép ez a kifejezés. Tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Olyan szépek voltak tényleg ezek az énekek, ahogyan énekeltünk Isten szeretetéről, amely megjelent irántunk, és valóban Krisztus Jézusban, hogy lássuk ezt, hogy ez a mi megmaradásunknak a titka, hogy mi megmaradunk az Isten szeretetében. Amikor beszélünk akár a több vallásról, ugye a világvallásokról, akkor láthatjuk azt, hogy a kereszténység egyedülálló abban, hogy az Isten egyenlő szeretet. Nem arról van szó, hogy Isten szeret valamilyen formában, de egyébként ugye ítél is, hanem azt mondja az ige, hogy Isten a szeretet. Ő maga egyenlő a szeretet. Ha Istenre gondolunk, ha Istent látjuk, ha vele találkozunk, akkor magával a szeretettel találkozunk. Amiben jó látnunk, hogy benne van természetesen az ítélet is, az igazság is. Ez a fejünkben sokszor nem fér össze, de Istennél tökéletes egységben van. És ez a szeretetének a megnyilvánulása, amikor ő féltékeny szeretettel haragszik a bűnre. De Isten szeretet. És annyira jó látni azt, és erre szeretnélek benneteket ma emlékeztetni az ige hirdetése által, hogy Isten előbb szeretett minket. Ezt mondja János az ő levelében, ugye úgy hívjuk, hogy ő a szeretet apostol a levelében nagyon sokat ír a szeretetről. Ő volt az, aki odahajolt ugye Jézusnak a kebelére, Tehát akkor egy nagyon bensőséges, szeretett kapcsolatban volt a Mesterrel, Jézussal. És ő azt írja a levelében, hogy nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem ahogyan ő szeret bennünket. És hogy az a szeretet, hogy ő előbb szeretett minket. Mielőtt mi még bármit tehettünk volna, bármit, még egyáltalán megszülettünk volna, ő már akkor szeretett minket. Ez is olyan jó volt, hogy énekeltük. Ő előbb szeretett minket. Nagyon fontos hát az Isten képünk, ezt többször szoktam nektek mondani, hogy én is küzdök mindig ezzel, hogy helyes Isten képem legyen, és fontos az, hogy milyen Isten képetek van. Ha Istenre gondoltok, akkor milyennek képzelitek, milyennek látjátok Istent? Hogy ő szeret? Vagy ő ítél minket? Lecsap a bűneinkre, mint egy tanár? Bocs, nem biztos, hogy ez igen. Ugye, hogy valami rosszat, akkor rögtön akkor végünk van. Mint egy nevelőügy, akkor inkább ezt mondom. És nagyon fontos, ugye apák, nekünk nagyon fontos szerepünk van abban, hogy a gyermekeinknek olyan Isten képe lesz, amilyennek mi bemutatjuk az apaságot, és mi rólunk másolják le az Istennek az Isten képet is, Isten képűséget. Nagyon fontos ez, hogy Isten szeretet, és ő szeret bennünket, de nem csak úgy, hogy Isten így szeret így általában, ez nagyon fontos, ez is megkülönböztet minket minden más vallástól, hanem őnek a szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, elküldte értünk emberi testben. Ilyen nincsen sehol máshol, hogy az Istenek lejönnek, és ilyen tökéletesen ugye vállalják a szerepet az emberekkel, egyé lesznek velük, és mégis Isten maradt. És ezzel a szeretettel szeret bennünket, hogy ő helyettünk halt meg a kereszten. Itt van ugye mögöttem a kereszt, az üres kereszt mutatja azt, hogy Krisztus feltámadt, ugye értünk, de hogy ő meghalt, ő a megfeszített Krisztus. És azért, mert hogy nekünk kellene meghalnunk a bűneink büntetése miatt, mi érdemeljük ezt a halált. És a középkorban, amikor ugye a reformáció is zajlott, akkor ugye Luther Márton volt a reformátor, aki újra felfedezte az igéből, a Róma 1.16-ból azt, hogy hit által lehetünk igazak Isten előtt, és nem cselekedetek, nem a búcsú cédulák vásárlása, ami akkor nagyon ment ugye az egyházban, meg a mi teljesítményünk visz bennünket Istenhez közel, hanem egyedül az, hogy mi hittel elhisszük azt, hogy Jézus Krisztus kicsoda, és hogy ő mit tett értünk, és ezzel találkozunk, ezt meghalljuk, hittel megragadjuk, és ezáltal Isten igaznak lát bennünket. Viszont képzeljétek el, hogy Luther Márton élete végén, amikor a Galata kommentárját írta, akkor megírta azt már öreg fejjel, hogy még mindig küzdök azzal, hogy fel akarok mutatni valamit Istennek, hogy elfogadjon engem. Még mindig küzdök, hogy valamit akarok neki mutatni, nézd, én mennyire szerethető vagyok, hogy fogadja engem. Luther, aki elindította a reformációt, tehát Isten lelke által, de nagy személy volt, ugye, élete végén is azzal küzd, hogy hol találok egy kegyelmes Istent. Hol találok egy olyan Istent, aki szeret engem, aki elfogad engem úgy, ahogy vagyok. És úgy gondolom, hogy ez 500 év elteltével is egy örök kérdés, egy állandó kérdés mindannyiunknak. Gondoljatok a munkatársatokra, a nem hívő rokonotokra, a szomszédotokra. Mindannyiunknak a szíve mélyén az van, hogy szeretnénk, hogyha valaki szeretne minket. Szeretnénk, ha valaki tökéletesen elfogadna bennünket. Egy szeretett kapcsolatra vágyik az ember. Erre lettünk teremtve. Ezért mondja az ige, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ez mind mutatja a házasságnak a nagy ajándékát, mind a közösségnek, a gyülekezetnek az ajándékát, hogy mi itt szeretve vagyunk, és mi szeretünk. Azért vagyunk, hogy szeretve legyünk, és hogy egymást szeressük. Mert sok minden nélkül lehet élni. Ugye szokták ezt mondani, hogy csak az egészség legyen meg. Ugye ezt... És valamilyen szinten igaz, de nem, mert az egészség elvész, és akkor vége az életnek. És akkor többen mondják, hogy igen, csak szeretet legyen, ez már azért közelebb van, és tényleg igaz, hogy szeretet nélkül nem lehet élni. És maga a Szent Háromság Isten, ahogyan ezt két héten a pünkösdi alkalomkor is hirdettem nektek, mondtam, hogy tökéletes szeretet kapcsolatban van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a Szent Háromság között egy tökéletes szeretet kapcsolat van. És ebben a szeretetben teljesedik ki az a Szent Háromság, és túlcsordol, és jön az ember felé, mi felénk, és mutatkozik meg ez a szeretet. Gary Chapman az, aki Magyarországon is járt, már a Laci is azt hiszem mondta az ő könyvét, hogy olvasta az ő életrajzát, és van egy fejezet, amit Magyarországról írt, úgyhogy érdemes azért is megvenni, mert a sok látogatása közül a Magyarországit írta meg, az összes, nem tudom, 192 országban lehet, hogy nem volt, de a sok országban, ahol járt, és Gary Chapman az, aki a szeretet tankról beszél, hogy mindannyiannak van egy szeretet tankja, amit fel kell tölteni, de nem mindegy, hogy ezt a szeretet tankot ugye hogy töltjük föl, különböző szeretet nyelveink vannak, és ezeket a szeretet nyelveket kell mind a házasságban, mind az emberi kapcsolatainkban megtanulni, hogy kinek milyen szeretet nyelve van, mert azzal szeretjük, akkor fogjuk feltölteni az ő szeretet tankját. Erről most nem akarok bőven beszélni, de nagyon, nagyon jó könyv, ezt is a Egymásra hangolva című könyvet is ajánlom nektek, ami segít abban tényleg, hogy megtaláljuk, hogy lehet, hogy szeretjük a másikat, de nem az ő szeretet nyelvén keresztül, és ő nem érzi a szeretetet, azt a szeretetet, mert neki más, ő más nyelven beszél. Isten tehát megmutatta az ő szeretetét, amikor elküldte Jézust, és a bevezető videó is mindig azért szól itt, és van kivetítve, hogy emlékeztessen minket arra, hogy itt minden róla szól. Itt szeretnénk, hogy a gyülekezetünket arról ismerné fel mindenki, hogy itt az Jézus Krisztusnak a szeretete az, amit mi elhiszünk, amit megélünk, és amit közöttünk megtapasztalnak azok, akik ide jönnek közénk. Amit nem mi csinálunk, de mégis a mi felelősségünk, hogy ez meglegyen. Gyula a múlt alkalommal beszélt az üdvösségről, tehát nem akarom ezt kifejteni, hanem ha valaki nem hallgatta meg, vagy szeretné, akkor még egyszer hallgassa meg Gyulának az igehirdetését, a szolgálatát, hogy mit jelent ez a szeretet, amelyet Isten mutatott. De azt szeretném itt kiemelni, hogy valóban Isten arra hív bennünket, hogy tartsuk meg magunkat Isten szeretetében. Hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. És hogy ne felejtsük el azt, hogy az ellenségnek, az ördögnek a szándéka az, hogy elbizonytalanítson bennünket. Sőt, hogy hazugságokkal jön felénk, és ugye mit tett fel először is ugye az első emberpárnak is ott a kertben, az édenkertben, ahol minden tökéletes volt. Minden jó volt, nem volt bűn. És ugye ezt így is fordíthatjuk le, hogy azt kérdezte az ősi kígyó a sátán, hogy valóban szeret titeket Isten? Ugye, mert ha szeret titeket, akkor mindent megad nektek. De ugye a sátán azt mondta, hogy nem szeret igazán titeket Isten, hiszen megtiltotta tőletek azt az egy fát, a jó és rossz tudásának fáját, hogy arról ne egyetek. Hát nem szeret titeket az Isten. És azóta is a sátának ez a taktikája, hogy elbizonytalanítson bennünket, hívőket, az ő irántunk való szeretetében. Mert ha ezt megteszi, akkor végünk. Akkor mindent elért. Ha bizonytalanok vagyunk Isten irántunk való szeretetében, akkor bizonytalanok vagyunk a mi megigazulásunkban, a mi megszentelődésünkben, akkor elkezdünk keresni más függőségeket. A függőségeknek a gyökere is, legyen az dohányzás, alkohol, pornográfia, kábítószer, uralkodási vágy, és nagyon sok függőséget lehetne említeni, mindnek a gyökerében az van, hogy szeretve akar lenni az ember, hogy el legyen fogadva. És mivel ezt nem Istennél keresi és találja meg, valami más szerhez nyúl. Mert ugye akkor, abban a pillanatban a drog az jó, hát persze, hogy jó. Különben nem drogoznának, akik drogoznak. Mert abban a pillanatban neki az nagyon jó érzés. Hosszú távon megöl? Persze, hogy megöl, és rossz. De az alkohol jó, az alkohol is jó, hát különben nem innák az emberek. De az alkohol a végül ugye pusztítja az embert. És lehetne sorolni az összes ilyen függőséget, aminek a mélyén az van, hogy a mi szeretett vágyunkat és igényünket akarja kielégíteni, de Isten arra hív bennünket, hogy az ő szeretetében elégedjünk meg. És hogyha azon kapjuk magunkat, hogy bizonyos függőségek felütik a fejünket az életükben, hogy valami fontosabbá kezd válni, akkor Isten engedjétek, hogy Isten megvizsgálja a szívünket, hogy vajon nem az van-e, hogy én elfeledkeztem az Isten irántam való szeretetéről, hogy neki a szeretetében kételkedem, hogy nem tartom meg magamat az ő szeretetém, és valami más után vágyom. Ezért mondja az ige a paráznaságként
azt, hogy elhagyták ugye az Ószövetségben, elhagyták Istent, Jahvét, és Baálnak áldoztak, hogy paráználkodnak, hiszen Isten szeretete helyett idegen istenek szeretetével voltak eltelve. Mielőtt Zsófi megszületett, most már 10 éves lesz, és vártuk őt, hogy szülessen ugye az első gyermekünk, és azért imádkoztunk Vikivel, hogy bármilyen gyerekünk is születik, azt hiszem, azt tudtuk, hogy lány fog már, amikor tudtuk, mi tudni akartuk, tehát, hogy lány vagy fiú, az is mindegy persze, de hogy amilyen gyerek születik, az legyen az volt a főimádságunk, hogy őt Isten szeretetével, isteni szeretettel, feltétel nélküli szeretettel tudjuk szeretni. És amikor ugye megszületett, akkor másnap kiderült róla, hogy a gyanúja, hogy ő Down-szindrómás. És amikor ugye ezt megtudtuk, akkor hát ugye eléggé összetörtünk azon, hogy vajon akkor mit fogunk tudni ugye kezdeni, mert ugye ilyenkor mi van az első gondolat, hogy ő értelmi fogyatékos lesz. És ugye, hát azért az nem egy könnyű dolog szeretni egy olyan gyereket, aki értelmi fogyatékos, és vajon ez mit jelent majd az ő életében. És jó volt erre visszaemlékezni, hogy a mi imádságunk nem az volt, hogy egészséges gyerek legyen. Nem az volt, hogy olyan legyen, amilyet mi elképzeltünk, hanem hogy Isten szeretetével tudjuk őt szeretni. És igazából ezáltal mutatta meg Isten, hogy bármilyen gyerkőce születik az embernek, ugyanez igaz Noémire, Illésre is, hogy őt isteni feltétel nélkül szeretettel tudjuk szeretni, és Zsófinál még nem tudjuk, hogy mi lesz 10 éves, ugye nagyon cuki, nagyon aranyos kislány, viszont tényleg az, hogy ő Down-szindrómás, ennek a szeretete egyébként nagyon megnyilvánul, hogyha ismertek, ugye itt volt a Józsiéknak a gyereke és a Domi, ugye hihetetlen szeretettel vannak, és annak Zsófi is ilyen nagy szeretettel van, tehát igazából ő emlékeztet minket arra, hogy milyen az Isten szeretete. Tennap is összevesztek ott a gyerekek valamint a Noémi éppen sírt, és a Zsófi egyből oda megy, ő egyből körülveszi, ő egyből szeretget, egyből puszilgatja, ugye, hogy akarja vigasztalni. És emlékeztet bennünket arra, hogy az Isten ilyen szeretettel szeret minket, és arra vagyunk mi is elhívva, hogy ezzel a feltétel nélküli elfogadással és szeretettel legyünk mind a gyermekünk, mind a feleségünk, mind a gyülekezeti tagok felé. Hiszen ha Isten így szeretett bennünket, akkor mi is tartozunk azzal, mondja megint csak János, hogy így szeressük egymást. Ezért fókuszálom most arra, hogy Isten arra rendelte a sákramentumokat, vagy másképp úgy mondjuk, hogy rendeléseket, hogy általuk azt mondja egy hitvallás, nagyon szeretem, hogy azért rendelte Krisztus ezeket a sákramentumokat, hogy még jobban a velük való élés által, még jobban megértesse velünk az evangélium ígéretét, és megpecsételje a számunkra. Tehát a keresztség és az úrvacsora arra van, hogy megértesse és megpecsételje az evangélium ígéretét. Hát mi az evangélium ígérete? Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy ezt még jobban megértsük, és ezt még jobban megerősítse, megpecsételje, amikor élünk ezzel. Akár ugye az ember bemerítkezik, vagy akár más látunk bemerítkezni, vagy akár ugye mi élünk az úrvacsorával. Vannak ugye az úrvacsorának, tehát az első az, hogy rendelések. Ezt Krisztus rendelte. Nem az egyház találta ki, hanem Krisztus szerezte. Ő parancsolta, hogy menjünk és tegyük tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve az atya és a fiú nevében. Ő parancsolta azt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, vegyétek a bort, vegyétek ugye a kenyeret, és éljetek rendszeresen ugye ezzel. Ezek jelek és pecsétek, a jel, ami mutat valamire, magán túlmutat. Ugye kenyér és bor, ahogy majd kedden, ha jöttök és együtt leszünk az úrvacsorai közösségben az imaórán, az Jézus vérét és Jézus ugye testét jelképezi. A víz is Jézus vérét jelképezi. Jelek és pecsétek, hogy Isten az ő ígéreteit megpecsételi. Mik az ő ígéretei? Azt, hogy aki hisz benne, annak örök élete van. Aki bűnbánatot tart, annak megbocsátatnak a bűnei. Ezeket az ígéreteket Isten megpecsételi, hogy igenis, van bűnbocsánat, van Istennel találkozás, van örök élet. Ezt hirdetjük most, én is hirdetem ezt, meg személyes beszélgetésekben is, ez az evangélizálás, az evangélium hirdetése, a hirdetett ige. A sákramentum, a rendelések, azok meg a látható ige, ezt mondják a teológusok, hogy láthatóvá teszi Isten azt, amit előtte hirdetett. Mert mi test és vér vagyunk. nem szellem vagyunk, hanem van testünk, és szükségünk van arra, hogy lássuk ezeket, tapintsuk, ízleljük ugye az ízeket, szagoljuk ugye a kenyeret, a bort. Ez a látható ige, de természetesen, és ez nagyon fontos, hogy ezek nem önmaguktól működő, ez volt a, és mai napig is a katolikus egyháznak a tanítása, hogy ex opere operato, azaz önmagától működ. Aki él vele, az automatikusan így működik ez a, ennek a hatása. De ezt a reformátorok elvetették, és azt mondták, hogy nem, csak annak az életében, aki ezt elhiszi, aki hittel él ezekkel a jelekkel, aki hit által kapaszkodik ebbe bele. Nézzük meg röviden azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretetében megmaradásunknak az egyik eszköze, az egyik rendelése a keresztség, a bemerítkezés. Azt mondja, hogy Jézus mielőtt felmegy a mennybe, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát azt mondja Jézus a missziói parancsban, ami a mi küldetésünk, mint gyülekezetnek, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. Vigyük el a jó hírt, a Krisztusról való jó hírt, és ennek a, ehhez hozzátartozik, hogy a tanítványokat megkereszteljük. És ezt látjuk az Új Szövetségben, hogy amikor hitre jutnak az emberek, akár zsidók, akár pogányok, ugye nem zsidók, azok, megkeresztelik, bemerítik ugye őket. És ezt nem fogom végigvenni, de utána lehet nézni az igében, és ezt eszetekbe is jut. Hogy ez honnan ered, erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy az Ószövetségben a papok, ahogy végezték a szolgálatot, nekik volt egy rézmedence, amiben víz volt, víznek kellett lennie, és az volt, hogy oda be kellett menniük, és meg kellett fürödjenek. Tehát a három Mózesben Isten adta ezt a rendelést, hogy mosakodjanak meg a vízbe, hogy tiszták legyenek. Tehát az egész Ószövetségben végighúzódik az, hogy Isten megtisztítja az ő népét, megmossa az övéit, hogy tiszták legyenek. És aztán ez, bár a tudósok ebben, a teológusok némelyek kételkednek, hogy ez a prozelita keresztség lett volna, vagy nem lett volna, ez azt jelenti, hogy akik zsidó vallásba betértek, azok is egy ilyen tisztulási szertartáson mentek át, és megkeresztelkedtek. De mindenképp azt látjuk, hogy mielőtt Jézus idejön a földre testben, elhívja keresztelő Jánost, ugye már az anyja méhétől fogva, Zakariásnak megjelenik az angyal, Erzsébet fiút szül, ő lesz keresztelő János, és ő keresztel a Jordánnál. Ő azt mondja, hogy azért jött, hogy a útkészítő legyen, hogy egy előkészített népet állítson a messiás Jézus Krisztus elé. És ő is azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És ott vannak a Jordánnál, és jönnek sokan is, és bemeríti őket. Ugye bemerítő János, keresztelő János, ki hogyan szólítja ugye őt. Ezt a feladatot végzi, hogy a bűnök bocsánatára, ezt mondja. Tehát ez a kép, ez megvolt a Jézust követő, vagy Jézust megelőző időben, Jézus szolgálatát megelőző időben, és aztán Jézus is megkeresztelkedik. És azt mondja Jánosnak, hogy engedd, keresztelje meg engem, mert így kell betöltenünk minden igazságot. Jézus, mint tökéletes ember, megmutatja azt, hogy neki meg kell keresztelkednie, mint embernek, hogy hasonlóvá legyen mi hozzánk még ebben is. Aztán később ugye Saul, aki üldözte az egyházat, és megjelent neki Krisztusot a damaszkoszi úton, leesik a lóról, de nem biztos, azt nem tudjuk, ezt csak én találtam ki, tehát az nincs benne, de földre esik, vagy a lóról, vagy éppen a menet közben gyalog megy, de a lényeg az, hogy a nagy fényesség hatására megvakul, és mikor Anániás oda megy hozzá, és újra lát, akkor azt mondja neki, kelj fel, mosakodj meg, hogy keresztelkedj meg, hogy lemossanak a te bűneid, a bűnöknek a bocsánatára. Hogy lemossa a te bűneid, ezt mondja az Apcsel 22.16. Tehát Anániás is azt mondja neki, hogy a keresztség jelenti a bűnbocsánatot, a bűntől való megtisztulást. És Titus 3.5-ben is azt mondja Pál, hogy az újjászületés fürdője által tisztított meg bennünket Isten a keresztségben. És az egyházhoz való nyilvános csatlakozásnak a módja és az útja is az, hogy az, aki hívővé lesz, az megvallja a hitét Jézus Krisztusban, és a hitét megvalva bemerítkezik, és csatlakozik a gyülekezethez, a helyi közösséghez, Krisztus népéhez, és ez a jele annak, hogy ő csatlakozik a gyülekezethez, a bemerítés. A Róma 6-ban látjuk azt, hogy mi azt mondja, hogy bele kereszteltettünk Krisztus halálába és feltámadásába. Bele merültünk, azt mondja, bemerítés Krisztus halálába és feltámadásába. Ugye a keresztség, a bemerítés ugye az alámerülésben mutatja azt, hogy ahogyan meghal az óember és feltámad az új ember. Ez szimbolizálja a bemerítés során a teljes alámerülés és a vízből való kijövetel. A keresztség tehát megerősíti Istennek az ígéretét, hogy ő szeret bennünket, hogy Krisztust elküldte, hogy meghaljon és feltámadjon értünk. Értitek? Ez a keresztség, a bemerítés, hogy hirdetjük azt, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. És ez nagyon nehéz, hogy az elmúlt 2000 évben nagyon sok módja, nagyon sok megközelítése, nagyon sok apró nüansz és mindenféle van benne, hogy most már ez teljes alámerítést jelent, leöntést jelent, meghintést jelent, illetve ott van a gyerekkeresztség kérdése is, hogy a gyerekkeresztséggel akkor most mi van. És először is ugye én ilyen háttérből jövök, mint református háttérből, és szeretném erről is egy kicsit beszélni, hogy igazából egy rossz kifejezés is ez, mert nem gyerekkeresztségről van szó a református teológiában, hanem szövetségkeresztségről. Tehát a szövetség a hangsúly, és nem a gyerek, ami persze gyerek életében mutatkozik meg. A református teológia szerint Isten az ő szövetségét kiterjeszti az egész családra. Mint ahogyan ezt tette a zsidók életében is, vagy zsidóknál is, hogy ugye a páska vacsorával is, és a körülmetéléssel is ugye éltek a gyerekkorban. És ezt hivatott ugye folytatni, úgymond más jel rendszerben, de az új szövetségnek a jele is, hogy azok a megtért, bemerítkezett hívők, akiknek hívő gyerekeik lettek, ezeket az első, második, harmadik, negyedik században az egyház írások szerint, tehát van erre feljegyzés, őket megkeresztelték, mint gyerekeket, hogy elkülönítsék őket a nem hívőktől. És éppen ezért az egy rossz gyakorlat, amiben én is felnőttem, és amit tapasztaltam, és láttam, hogy fűtfát megkereszteltek, ezt csúnyán mondva. Tehát, hogy aki jött, azt megkereszteltek gyerekkorban. Ez nem a református teológia, ez a rossz gyakorlata. Ezt nem mondja a hitvallás sem. De volt nekem ilyen élmény, amikor hittanórát tartottam, és akkor odajött egy szülő, hogy akkor az ő gyerekét keresztelje, mert nincs megkeresztelve, és ugye pogány. És akkor beszélgettem velük, és hívtam őket a gyülekezetbe, hogy jöjjenek Isten tiszteletre. Mondták, hogy hát ők oda nem szeretnének jönni, meg hát beszélgetés során kiderült, hogy nem újjászületett emberekről van szó, és mondtam, hogy addig nem keresztelem meg ugye a gyermeket. Elmentek máshova, azt megkeresztelték máshol. Tehát ez egy nagyon rossz gyakorlat. Viszont a lényeg a szövetségen van, hogy Isten az ő szövetségét kiterjeszti a hívő szülők gyermekeire is, és ott sem automatikusan működik, mint ahogyan egyébként, és áttérek a felnőtt keresztség problematikájára is, hogy ott is látjuk, hogy nem automatikus. Vagyis, akarom mondani, automatikussá válik. 14-16 éves korban gyülekezetekben automatikusan mindenki megtér, és értsétek mögötte az automatikus szó mögött, mindenki megtér, mindenki bemerítkezik, és utána pedig azt tapasztaljuk, akár itt a gyülekezetben is, hogy a fiatalok nem járnak a hit útján. Azok, akik hitvallást tettek, hogy ők megtértek, újjászülettek, eltérnek. Ez is nagyon nehéz, hogy akkor most mi van ezek mögött? Ezek mögött, a döntések mögött, az elfordulás mögött. Nem szeretnék belemenni egyikbe meg a másikba. Itt a gyülekezetben a bemerítkezést gyakoroljuk, viszont a tagságnak nem feltétele, hogy az adott ember be legyen merítve. Viszont ezt gyakoroljuk, és ezt szeretnénk megélni és megtapasztalni, hogy a fő döntő lényeg, a szövetségkeresztség, a hitvalló keresztség mögött is Krisztus munkája. Ezt szeretném hangsúlyozni nektek, hogy Krisztus munkája, amit ő tett értünk, és nem az, amit mi teszünk érte. Nem az én döntésem, meg az én válaszom van fókuszban, hanem Krisztusnak a munkája, az ő szeretete. És ez megnyilvánul abban, hogy én válaszként döntök, és hitvallást teszek Krisztus mellett, de ez a kezdete annak, és nagyon nehéz ugye ezekben jó döntéseket hozni, akár gyülekezet vezetésében is, hogy kit, mikor merítsen be az adott gyülekezet, elfogadjuk a hitvallását, nem. Mert itt például nem látunk a gyülekezetben, aki hitvallást tett, azt bemerítették, mint Simon mágust is, aztán kiderül az abcsában, hogy az erő üzérkedni akar továbbra is a lélek ajándékaival, de ő mégis belett merítve, és lehetne sorolni azokat, akik ott is mutatja, hogy nem automatikus az az áldás, ami a keresztség ad, hanem ez a hitáltal való elfogadást jelenti. Tehát itt ezt gyakoroljuk, ezt írjuk a hitvallásban, aztán most hadd kérdezek vissza, tényleg gyakoroljuk? Nagyon régen volt már bemerítés. Nyilván ezt nem lehet automatikussá tenni, nem lehet az embereket sem bemerítésre kényszeríteni, de el kell gondolkodnunk azon, hogy valóban gyakoroljuk-e ezt, azon már elgondolkodtunk, mint vezetés, mint vezetők, hogy bemerítő medence is hiányzik ehhez, ahhoz, hogy ezt tudjuk gyakorolni, és ne kelljen mindig másik gyülekezetbe, vagy éppen nyári tábor medencéhez, vagy tóhoz kötni. Szükséges ez is, tehát sok gyakorlati kérdés is van, de a valóság az az, hogy szeretnénk, hogyha Isten megtérőket adna, hogyha megtérést munkálna általunk, hogyha újjászületnének emberek, és őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében bemerítenénk itt a gyülekezetben, hogy látnánk, hogy Krisztus munkálkodik, hogy ő hatalmasan cselekszik, ahogyan ezt hisszük, és akkor jó lenne még inkább megtapasztalni. Ennek van a mi részünk, a felelősségünk, hogy tegyük tanítvánnyá őket, azt mondja, menjetek el és tegyetek tanítvánnyá. Ez a mi részünk, amit meg kell tenni, és egyébként meg alázattal megállunk, és azt mondjuk, Urunk, te adsz megtérést. Ezt nem tudjuk mi az emberekben munkálni. Ezt nem tudjuk erőltetni, vagy ha erőltetjük, akkor lehet, hogy az lesz a vége, hogy ő 14, 16 vagy 24 évesen bemerítkezik, és aztán 3 év múlva elfordul az Úrtól. Mert nem volt valóságos ez a megtérése, emberi döntés volt pusztán, emberi érzelmek vezérelték őt. Nem tudjuk. A mi feladatunk hirdetni Krisztust, az ő halálát és feltámadását, és várni azt, hogy az Úr újjászüli az övéit, és ad megtéréseket, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bemerítések lesznek itt a gyülekezetben, és azt a csodát tapasztaljuk meg, hogy Isten növeli az ő gyülekezetét megtérőkkel. Remélem ezért vagytok itt, remélem ez a ti vágyatok, ez a ti szívetek vágya, mert különben akkor hiába ülünk itt. Ezt szeretnénk látni, hogy Isten használjon bennünket, Isten mutassa meg az ő szeretetét. Ne csak elméletben, meg egy prédikációban, szavakban, hanem valóságosan azáltal, hogy emberek megtérnek ő hozzá. És ezért mind isteni a dicsőség. A másik ilyen sákramentum az úrvacsora, amit látjuk, hogy a különbség a keresztség meg az úrvacsora között az keresztel kezdeni, bemerítkezni egyszer kell, úrvacsorával viszont többször élünk, amíg itt az életünkben élünk, és meg nem halunk. Isten, vagy Jézus Krisztus azt mondta, hogy éljetek, és amikor összegyűltök, akkor úrvacsorával éljetek. Az első gyülekezetben azt olvassuk, hogy naponta megtörték a kenyeret, házanként törték meg, aztán ugye később is látjuk az abcsában, hogy Pál apostol tanít, és aztán késő este vége a tanításnak, vagy hajnalban megtörik a kenyeret. Tehát az ő összegyülekezésük, amikor együtt voltak, akkor mindig volt közös étkezés, ez pedig a páska vacsorával, ugye Jézus akkor szerezte az utolsó vacsorát, mint sákramentumot, mint rendelést, azzal van kapcsolatban, ahogyan a zsidók megünnepelték a páska vacsorát, hogy Krisztus, hogy Isten megszabadított bennünket Egyiptomból, így ez a szimbólum rendszer megy át, ugye az úrvacsorában, hogy bennünket, az új szövetség népét Krisztus szabadított ki a bűnnek a fogságából, nem Egyiptomból, hanem a bűnből, és ezt ünnepeljük, és ennek örvendezünk, hogy az ő teste megtöretett, és az ő vére kiontatott. A kenyér az ő testét jelenti, amit megtörünk, ezért is hangsúlyos a megtöretés, akár úrvacsora alkalmával, itt nem gyakoroljuk, de vannak olyan gyülekezetek, ahol ott törik meg a kenyeret, tehát egy negyed kenyeret itt törnek meg, és a megtöréskor adják mindenkinek. Ez is egy ilyen szimbólum a megtöretésnek, ami előttünk van.
Tehát nem előre vágják össze, mint anti, ugye, amire nincsen baj, tehát értsétek jól, hanem megtörik. Ez is sokféle módja van annak, hogy hogyan élünk vele. És a bor vagy a szőlőlé, ez is nagyon nagy kérdés egyébként, mint gyakorlati. Ugye itt van bor, meg szőlőlé is, pont azok, akik alkohollal küzdenek, ők nem ihatnak életük végéig soha egy korty alkohol sem, mert újra vissza ugye, jöhet nekik ez a függőség, hanem szőlőlével, és ez is egyébként egy nagy kérdés, hogy Jézus idejében bort ittak, vagy szőlőlevet? Valószínűleg inkább szőlőlevet, mert az egy ilyen felhigított szőlőlé, ilyen kicsi alkohol tartalom, biztos nem 12,5%-os palackozott villányi volt, tehát hogy valami erős alkohol, hanem amit ittak. De a hangsúly megint azon van, hogy mit jelképez Krisztus vérét és az új szövetséget. És ezért lényeges, hogy a reformáció a katolikus misét elutasította, és mai napig is, mint reformátorok, vagy reformátor protestánsok, inkább így mondom, nem tudunk ezzel azonosulni, mert a katolikus mise egészen mást vall. Ő azt mondja, hogy a jegyek az áldozás által, ahogyan a pap feláldozza, ott ugye átváltoznak, valóságosan egy transzubstanciáció történik, Krisztus testévé és vérévé, és ő feláldozza újra ott, mint áldozó pap, és ezt ugye bemutatja ott a gyülekezetnek, és ugye élnek ott vele, ugye nem is mind a kettővel, hanem csak ugye az ostyával. És erre a reformátorok azt mondanak, hogy ez nem így van, ez nem igaz, és ez egy bálványimádás, mert ott megáldozzák újra Krisztust, és szó sincs erről. Krisztus egyszer s mindenkorra megáldoztatott, és mi hirdetjük azt, hogy ennek vége, nem kell több áldozás. És ezért a mi hitünket erősítjük meg akkor is, amikor az úrvacsorával élünk, hogy mi már nem úgy jövünk ide, és itt rátérünk magunkra, mert a katolikusokról könnyű beszélni, meg másokról, hogy vajon mi hogyan érkezünk egy úrvacsorai közösségbe, amikor itt vagyunk. És ugye mostanában tettünk egy kis változtatást is, hogy hogyan tudjuk megélni az úrvacsorai közösségünket, és miért úgy éljük, ahogyan éljük, és hogyan lehet másképp megélni azt az egy közösséget, amiről az ige beszél, de nem egy egyértelmű recept van. Ezt remélem értitek meg, látjátok, hogy nincs leírva kerek perec, hogy már pedig az úrvacsorát így kell megélni. Ez egy szabadságot ad Isten minden népének a világon, az elmúlt 2000 évben is, minden kultúrában másképp és másképp lehet azt az egy lényeget megélni. De tegnap olvastam az útmutató szerint ígét, az 5 Mózes 14-et, aki olvassa el szerint, és az 5 Mózes 14-ben azt mondja ott az ige, hogy amikor a tizedet följönnek és Jeruzsálembe bemutatják, akkor örvendezzetek az örökkévaló jelenlétében, és ott azt, amit fölhoztatok a tizedi felállás, abból egy vacsora volt, egy családi ünnepség volt. Egy nagy, hát most értsétek nagyon jól, egy kerti parti, tehát most tényleg jó értelemben mondom ezt, hanem azt jelenti egy örvendezés, tehát hogy ott evett, ivott a háznép, és örvendezett az örökkévaló jelenlétében. Ezt azért hangsúlyozom, mert az úrvacsoránk az sokszor ilyen búslakodás, ilyen nagyon szomorkodás, és nem örvendezés. Pedig minket arra hív az Isten, hogy örvendezzünk az ő jelenlétében. Azért, amit értünk tett, az örvendezésre hív minket, hogy megbocsáttattak a bűneink. Hát az a legnagyobb dolog, ami velünk történhet, hogy nem kerülünk ítélet alá, hogy Isten szeret bennünket. És ez előre mutat arra, hogy lesz nekünk egy bárány mennyegzője. Azt várjuk, hogy Jézus visszajöjjön, magához vegyen bennünket, és majd az örökkévalóságban ott leszünk, és együtt fogunk étkezni az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, és ott egy hatalmas nagy mennyegző lesz, egy esküvői lakoma, és ott gazdagság, és olyan lesz, amit el se tudunk képzelni, ezt is mondja Pál, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem el nem tervezett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Hát előre mutat az úrvacsora, amikor úrvacsorával élünk, hogy mi nekünk részünk lesz egy sokkal nagyobb vacsorában, egy sokkal nagyobb közösségben. És az úrvacsora még jelenti azt is, hogy egyesülünk Krisztussal. Akik hívők vagyunk, ezért van az, hogy többször vesszük az úrvacsorát, mert ezzel fejezzük ki azt, hogy mi egyesülünk, egyé válunk. Ahogyan a kenyér egyé válik velünk, a szőlőlé, a bor egyé válik velünk, ami testünkkel egy lesz, így válunk mi is egyik Krisztussal, lelki értelemben. Ezért mondta Jézus, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, nincsen élet benne. Ugye sokan megrökönyödtek, hogy hát kannibalizmusra hív bennünket, hogy enni az ő testét, meg az ő vérét inni. Mert Jézus ugye túlmutatott szimbólumokon keresztül arra, hogy
Azt mondja, hogy aki hisz én bennem, nem éhezik meg, és aki én hozzám jön, nem szomjazik meg soha. Tehát az ővel való közösségben egyesülünk vele, és egyre inkább megmaradunk Krisztusban. Tehát azért vagyunk együtt úrvacsorai közösségben többször is, mint egy hónapban egyszer, és lett az, hogy közösségben vagyunk egy ima alkalmon is, hogy megéljük azt, hogy mi meg akarunk maradni Krisztusban, az ő szeretetében, és meg akarunk erősödni, hogy ahogyan vesszük a bort, olyan bizonyos, hogy Isten nekünk megbocsátott. Ahogyan vesszük a kenyeret, olyan bizonyos, hogy Isten jó indulatú hozzánk. Azt mondják ugye több helyen, hogy érzed a kenyérnek a jó ízét. Úgy ugye azt mondja, megízleltétek, hogy jóságos az Úr, 34. Zsoltár. Mit jelent ízlelgetni az Úr jóságát, és érezni azt, hogy igen, mi megmaradunk a Krisztusban azáltal, hogy itt úrvacsorai közösségben vagyunk. Ugyanúgy, ahogyan a keresztséget is nagyon sok olyan rosszul élik meg, és élték meg, és nagyon sok baj van így az úrvacsorával, is nagyon sok baj tud lenni. Van az, hogy sokan azt mondják, hogy leúrvacsoráznak, általában ilyen történelmi egyházakban, ahol nem hívők is ugye úrvacsoráznak. Sajnos nekem is szomorú tapasztalatom volt az, hogy nem megtért emberek vesznek úrvacsorát, mert megszokták, ez az egyházi hagyomány. És egy ilyen babonás hit is járul hozzá, hogy ha úrvacsorázom, akkor a bűneim eltöröltetnek. És ha nem úrvacsorázom, akkor azok a bűneim megmaradnak. És ez a babonás hit, ez sajnos a hívő emberek életében is felüti a fejét, hogy azt gondoljuk, hogy az úrvacsora az, hogy hordjuk a bűneink, van egy táskánk, egy batyunk, abba dobáljuk bele a bűneinket, és mikor odaérünk az úrvacsorára, azt lerakjuk. Azt megint az üres táskánk van, megint hordjuk a bűneinket. Nem a legjobb kép, mert bár igaz is, hogy valóban ott vannak a bűneink, és Isten elé bűnbánattal jövünk, mégsem erről szól az úrvacsora, hanem azt mondja Pál apostol is Jézustól való rendelés által, hogy az Úr halálát hirdetitek, vagy azt lehet fordítani, hogy hirdessétek, mind a kettő helyes a görög szerint, az Úr halálát hirdetitek, azzal, hogy mi együtt vagyunk, hirdetjük, hogy az Úr meghalt és feltámadt. És ezért van egyéni és közösségi felelősségünk is az úrvacsorában, hogy azt mondja, hogy vizsgálja meg mindenki magát. Olyan könnyű megvizsgálni a másikat, ugye? De nekünk magunkat kell megvizsgálni. És nem a másik szemében keresni ugye a szálkát, mikor a miénkben ott van a gerenda, hanem magunkat kell megvizsgálni. Kérjük az Istent, hogy Istenem, vizsgálj meg engem, a Szent Lelked által. Viszont van közösségi felelősségünk is, és ezt szeretnénk megélni egyre jobban a gyülekezetben, és azért határoztunk úgy, hogy közös ebédet követően éljük meg az úrvacsorai közösséget, vagy egy kisebb szünet után, hogy valóban szeretnénk odafigyelni, mint gyülekezet egésze, nem csak mint vezetőség, hanem gyülekezet egésze, hogy ne úrvacsorázzon olyan velünk, aki nem a Krisztus tanítványa, aki még nem fogadta el hitben Krisztust. Ő ne éljen ezzel a vacsorával, mert ez nem az ő közössége még, hanem neki tudjuk hirdetni az evangéliumot, hogy megtérjem, és nem beszélve az olyan bűnösökről, akik képmutatók, de bűnben élnek. Paráznaságban, harácsolásban, bálványimádásban, az 1 Korintus 5.11 sorolja fel ezeket, hogy milyen bűnök vannak, akik mint bűnös életstílusban élnek, nem akarnak ettől megszabadulni, ők viszont képmutató módon azt mutatják, hogy ők az Úré. Azt mondja, hogy ezeket meg kell vizsgálni, és őket el kell tiltani az úrvacsorától. Nem azért, mert mi különbek vagyunk, nem azért, mert mi kemények vagyunk, hanem azért, mert mi felelősséggel tartozunk az iránt, hogy Isten közössége az bűnösökből, de megigazított bűnösökből való közösség legyen. És való igaz, hogy az ezredek során azt mondták, hogy a képmutatókat nem tudjuk kiszűrni. És egyébként igen, ez így van. Lehet, hogy így is vannak, és lesznek képmutatók. Ezért nagyon fontos, hogy az úrvacsora az nem arról szól, hogy egyházfegyelmi eszköz legyen pusztán. Ez félremegyünk, hogyha teológiai rendőrséget akarunk játszani. Nem ezek vagyunk, de odafigyelünk, mert Isten szent Isten. És Isten azt kéri, hogy figyeljünk oda arra, hogy kivel van közösségbe, és mi is kivel kerülünk közösségbe. A szívek vizsgálója az Úr, nem mi vagyunk, de van felelősségünk, mint gyülekezet egészén. Ezért éljük ezt a gyakorlatot, hogy jobban figyeljünk egymásra, hogy jobban tudjunk közösségbe lenni, hogy tudjunk megszólítani a másikat, hogy te látom, hogy elgyengültél a hitedben, És akkor nem intelemmel megyek egyből hozzá, hanem szeretettel jövök, hogy tér vissza az Úrhoz. A gyülekezetnek tehát állandóan meg kell újulnia, ezt mondták a reformátorok is, és ez kell nekünk is lenni a szívünkben, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy valamilyen gyakorlatot eddig éltünk, akár a keresztség, bemerítés, úrvacsora kapcsán, hanem mindig figyelnünk kell arra, hogy miben kell megújulnunk. Mi az, amiben már megcsontosodtunk, mi az, amiben eltértünk attól, amit Isten szánt nekünk az évtizedek vagy évszázadok során, és Istent kell kérnünk, hogy ő újítson meg bennünket. Ez egy állandó folyamat, de amit szeretnék hirdetni, és ezzel bezárom az igehirdetést, hogy a mi fókuszunk Krisztuson legyen. Krisztuson, mint megfeszített, meghalt és feltámadott élő Uron, aki a mi Urunk és megváltunk, hogy mind a bemerítés és a keresztség, mind pedig az úrvacsora alkalmával őt hirdetjük. Nem magunkat hirdetjük. Nem a rendet akarjuk itt tisztán tartani, most értsetek elsődlegesen, hanem Krisztust akarjuk. Azt akarjuk, hogy az emberek őben erősödjenek meg, az ő szeretetében. Ha nem ez történik közöttünk, akkor valamit eltévesztettünk. Ha valamit elfelejtettünk. Minden Krisztusról kell szólni, és nem rólunk, nem a mi döntésünkről, nem a mi szívünkről, nem a mi odaszánásunkról, hanem Istenről, Krisztusról, és aztán pedig odaszánjuk magunkat. És aztán döntünk ő mellette, és akkor megyünk erővel előre, és valóban csodáljuk azt, hogy ő mit tett értünk. És erre hívunk mindenkit, most is. Ha valaki úgy van itt, hogy még nem hisz Krisztusban, mint megváltóban, akkor őt hirdetjük, hogy higgyen benne, hogy ragadja meg ezt az alkalmat. Ha kell, beszélgessen bármelyikünkkel, mert bármelyikünk hívő ember azért van itt, hogy tudjon bizonyságot tenni őről, hogy lehet megtérni ő hozzá. És ebben a hitben növekedjünk, és ebben a Szentlélek csodálatos munkáját megtapasztaljuk, mind a bemerítés, mind az úrvacsora alkalmával. Hogy így legyen, ezért imádkozzunk. Urunk, nagyon köszönjük neked azt, hogy te tanítasz bennünket, és valóban nehéz dolgok ezek, és szeretnénk mégis megalázni magunkat előtted, és kérni azt, hogy adjál nekünk igazi megértést. És valljuk együtt az egyházatyákkal, hogy ahol nem értünk, ott imádunk. És nagyon sok dolog van, amit nem értünk. És ezért szeretnénk, Urunk, kérni, hogy adj imádó szívet, hogy téged, mint megfeszített, feltámadt, élő Krisztust imádjunk és magasztaljunk minden egyes alkalommal, amikor összejövünk, mint gyülekezet, mint a te néped, minden egyes alkalommal, amikor egy megtérő csatlakozik hozzá, csatlakozik a gyülekezethez és bemerítkezik, minden egyes alkalommal, amikor ünnepeljük az úrvacsorai közösséget, a te szeretetedet, amely megjelent Krisztusban, amelyet megmutattál irántunk. Kérünk, hogy hevítsd fel a mi szívünket. Kérünk, hogy tarts meg bennünket, mert a világnak olyan erős a sodrása, hogy olyan hamar elsodródunk, és olyan hamar a mi szívünk elfordul tőled. Vágyunk arra, Urunk, hogy megerősödjünk a te szeretetedben, és köszönjük, hogy azért adtad az úrvacsorát és a bemerítkezést, keresztséget. Szeretnénk ezzel jól élni, adj megújulást ebben, adj ebben világosságot, hogy gyülekezeti gyakorlatunk is egyre jobban tükrözze ezeket az igazságokat. Adjál szelídséget egymás iránt, türelmet, alázatot, szeretetet, határozottságot, hogy tudjunk egymás életébe beleszólni, ha látjuk, hogy nem jó úton jár a másik, ha képmutató, ha fél szívvel követ téged. Ezt a szeretetet ad nekünk, hiszen az a szeretet, amelyel te szeretsz minket, és ezzel a szeretettel ha tudjuk egymást szeretni. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik ide bejönnek hozzánk, akik a YouTube-on követik az Isten tiszteleteinket, hogy Úr Jézus Krisztus, te vondd magadhoz közelebb, és ebben használj bennünket, hogy rajtunk keresztül az emberek megismerjenek téged, hogy megtérjenek, hogy hitre jussanak, és hogy tanítvánnyá legyenek. Kérjük ezt a csodát, Urunk, tőled, és alázzuk magunkat előtted, megalázzuk magunkat, és oda ajánljuk, és oda szenteljük magunkat te neked, hogy itt vagyunk, Urunk, mint szabad evangéliumi gyülekezet. Minden egyes tagja, és mint egy közösség, hogy használj minket. Úgy, ahogyan te akarsz bennünket használni, vezess bennünket oda, ahol te akarsz látni bennünket. Hogy a te dicsőséged egyre nagyobb legyen, megtérők száma növekedjen, és a te szeretetet túlcsordoljon ebben a gyülekezetben, a mi gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy szeretsz minket, köszönjük neked, hogy imádhatunk téged. Krisztus nevében kérjük ezt, Atyánk, a Szentlélek által. Amen.